Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. 10 éve újult meg a tolcsvai Szirmai Waldbotkastély. Hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre? Július 15-e és 18-a között rendezik meg Sátoraljaújhelyen a Déri Név Fesztivált. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Jubileumi ünnepséggel emlékeztek meg arról, hogy 10 éve újult meg a tolcsvai Szirmai Waldbotkastély, amely korábban évtizedeken át iskolának adott otthont. A műemlék rekonstrukciója és új turisztikai kulturális funkcióinak kialakítása Csoma Ernő polgármestersége idején valósult meg. A felújítás előkészítéséről, a beruházás főbb állomásairól és a kastély megújulásának jelentőségéről a korábbi településvezetőt hallják.
Tolcsva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Waldbot kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, Báró Waldbot Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tolcsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerialis utáni szőlő újratelepítésnek úttörői voltak. És hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lévő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, 3 szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk. A tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt már, szinte 24. órában volt, amikor sikerült találni olyan tervezőket Rudolf Mihály személyébe, akik nagyon jól meg tudták tervezni, és nem utolsó sorban összetalálkoztunk dr. Virág Zsolttal, a Kastélyprogram Kft. Akkori vezetőjével, aki a hónunk alá nyúlt, és azt mondta, hogy ez olyan érték, amire büszke lehet bárki, és ezt fel kell újítani, ezt meg kell menteni, és meg kell mutatni mindenkinek. És hát az elmúlt 10 év az bizonyítja, hogy ez a döntés, ez jó döntés volt, és nagyon örülünk neki, hogy most 10 év után újra összegyűlhetünk azokkal, akikkel együtt indultunk ennek a hosszú utazásnak az elejéről, és örülhetünk annak, hogy még hosszú idő áll előttünk, és reméljük, hogy egyszer találunk még egy embert, aki a kastély még fel nem újított részét is megfinanszírozza, és akkor teljes pompájába fog ez az egész kastély megjelenni. Település új vezetés az 2010-ben állt fel. Mi határozott célokat tűztünk ki magunk elé. Az első és legfontosabb a lakosság biztonsága volt, és ezért a Tolcsva-patak medrét újítottuk fel először, majd sorra kerültek azok a nagyon értékes régi épületek, amelyek a régi dicsfényét biztosították Tolcsvának, és ezek között első volt a Szirmai Waldbot kastély. Ennek részleges felújítása volt 2008-ban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyobb lélegzetű mű, hiszen amit említettem, a tetőszerkezet az nagyon rossz állapotban volt, és épp ideje volt már, hogy a külső és belső felújítás megtörténjen. A célok között szerepelt egy új iskola építése is. Hál' Istennek ezt a célunkat is meg tudtuk valósítani, és a kastélynak a másik feléből is kivonult az iskola, így várjuk a lehetőséget, hogy az is megújuljon.
A nyári zivatarok gyakran percek alatt kialakulhatnak, különösen tartós forróság után, és komoly veszélyeket hordozhatnak magukban. A viharos erejű szél, az erős széllökések, a villámcsapások és a hirtelen lezúduló, intenzív csapadék egyaránt jelentős kockázatot jelenthetnek. hogy mire érdemes figyelni, hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre, és mit tehetünk a saját biztonságunk érdekében. Nagy Csabát, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferensét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Nos, ha szabad ég alatt tartózkodunk, akkor keressünk egy védett stabil helyet, egy épületre, egy aluljáróra gondolok. Haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek és az üvegszilánkok ne okozzanak sérülést nekünk. Védjük a szemünket a portól, fejünket a szélsodort a tárgyaktól, ágaktól. Védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el egymástól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt. Például egy laza szerkezetű fa, egy simán rádőlhet a sátorra vagy a gépjárműre, és ezt nem tudjuk bent érzékelni.
Tehát ha például valaki elmegy nyaralni hosszabb időre, már a lakását is hagyja biztonságban, és az udvarát is biztos, ami biztos. Így van ez?
Így van.
Ja, visszagondolunk az elmúlt nem oly rég történt, pár évvel ezelőtt történt villámárvíz katasztrófára, itt Vármegyénkben, Gyöngyös Tarjánban volt egy ilyen, akkor a helyreállítási munkálatok kapcsán és a viharkárok kapcsán mire emlékeztek?
2023. júniusában történt az eset, amit az előbb említettél. Itt Heves Vármegyében több helyszínen is villámárvíz alakult ki. Számos utcát elöntött a víz, a hegyoldalról leömlő, a vízelvezető árkokat elhagyó esővíz több családi ház kertjét és pincét is elárasztotta. Az egységeink jellemzően az ingatlanokba betörő, azokat veszélyeztető esővizet szivattyúkkal távolították el. A munkálatok aznaptól egészen 4 napon át tartottak. A hivatásos tűzoltók 41, az önkormányzati tűzoltók 2, az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek pedig 31 esetben avatkoztak be a napok alatt a károk felszámolására.
Ugye itt most a villámárvizek kapcsán, hogyha már szóba került, és olyan helyen is élünk itt, főleg a Mátra alján, hogy mindenhonnan hegyek és egyebek vesznek minket körül, nem lehet tudni szélsőséges időjárási viszonyokat. Mit tehetünk akkor, ha kialakul egyáltalán? Hogyan lehet erre fölkészülni egyáltalán? Azért beszéljünk róla, biztos, ami biztos.
Nos, egy ilyen természeti jelenségre nagyon nehéz felkészülni, de minél jobb állapotban tartjuk az ingatlanunk előtti vízvezető árkokat, az annál több vizet tud egy elvezetni, így kisebb egy villámárvíz általi károk kialakulásának esélye. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék után, vagy esősebb napokat követően érdemes ellenőrizni a csatornák, árkok átjárhatóságát. Ilyenkor azok feliszaporodhatnak, hordalékkal telítődhetnek, így a vízáteresztő képességük nagyon nagyban csökkenhet.
Július 15-e és 18-a között ismét helyt ad Sátoraljaújhely a Dériné Fesztiválnak. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődést mutató kulturális programsorozat idén is ingyenes színházi előadásokkal, koncertekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal várja a látogatókat. A fesztivál jelentőségéről és az idei kínálatról Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
Nem 5, hanem 4 napos lett a rendezvény, tehát egy nappal rövidebb, amit én nagyon-nagyon sajnálok, de hát a lehetőségek ennyit engednek meg ebben a pillanatban. Július 15 és 18-a között kerül sor az eseményre. 4 nap, de több mint 60 ingyenes program. Ebben benne vannak a színházi programok, benne vannak a családi programok, és benne vannak a zenei programok is, tehát nagyjából a korábbi időszaknak, a korábbi programoknak megfelelő a repertoár, tehát mindenki megtalálja a magáét. Lesz a Latabár Színházban nyitó színházi előadás például, de a többi időjárás függő, eddig nagy szerencsénk volt mindig a rendezvény idején a hőmérséklettel és a csapadékkal is, így ezzel a szabadtéri színházban, a Völgyszínházban kerül megrendezésre a színházi előadások, a koncertek természetesen a Borteraszon, és a játszóház és minden más, ugye a Széphalom is benne van, a Kazinci kertel és az egyéb kísérő programok is. Természetesen várjuk a borászokat, hiszen annyira összenőtt a borterasz, a Völgyszínház és a helyi és térségi borászoknak, pálinka manufaktúráknak és az étkezést adó különleges ételeknek az egyvelege, hogy tényleg, ha valaki kiment délután 3-4 órakor kezdődnek általában a programok, onnantól, hogyha éjfélkor ment haza, vagy még ilyen is előfordult, hogy később se éhes, se szomjas nem volt a vendég. Erről gondoskodtak, vagy gondoskodnak mindig is azok, akik ott megjelennek szolgáltatással is. Hogy néhány dolgot csak úgy kimazsolázva, hogy milyen programok, vagy kik a fellépők, vagy kik lehetnek. A színházi előadások közül bőven lesz a Csalóka szivárvány, indulhatunk Edith néni, Blaha Luzé és a Piros Bugyelár is, szóval könnyed és komoly előadások lesznek. A zenei programokban Daniel Fi, a Street, a Bohemians, Betyár, Szabó Balázs bandája, Mák Likör, Dériné zenekar például a fellépők. A játszóházaknál a Népi Játszóház, kézműves foglalkozások, bábelőadások és gyermektáncház az, amivel várják majd a fiatal vagy a legfiatalabb korosztályt erre a rendezvényre. Ezek a rendezvények ingyenesek. Az első években a színházi előadás, a nyitó színházi előadása 200 forint volt a belépő. Ez szimbolikus volt, szerintem arra jó, hogy tudják, hogy hány vendég van, mert hát ahány 200-asban volt a dobozva, annyi ember, annyi vendég is volt, vagy színházi látogató. Ez így lesz véleményem szerint most is, és hát nem csak Sátor a Jóhelyben, hanem rajtunk kívül még 6-7 település kerül bele ebbe a programba, ahol a teátervagon megy, és tartanak ott is egy könnyedebb színházi előadást.
Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható, a légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 28-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük műsorunk hallgatóit! Mai adásunkban megismételjük az április 29-i összeállításunkat, adásunk tartalmából. Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk címmel tartottak fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok számára konferenciát Miskolcon. 3 milliárd forint értékben új gyártókapacitást adtak át egy műanyaggyártással foglalkozó szirmabesenyői cég telephelyén. Az okos eszközök tudatos használatáról tartottak előadást a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok mentális jolléte és a szakmai segítők támogatása állt a középpontjában annak a konferenciának, amelyet a Miskolci Városháza dísztermében rendeztek meg. A Mások Másképpen Alapítvány szervezésében megvalósult esemény, a Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk mottót választotta, ráirányítva a figyelmet azokra a mélyebb pszichológiai folyamatokra, amelyek a mindennapi nehézségek hátterében állnak. A rendezvény hiánypótló jellegét a statisztikák is igazolják. Míg a magyar lakosság mintegy 10%-a küzd mentális zavarokkal, a fogyatékossággal élőket gondozó szülők körében ezek a problémák, például a depresszió vagy a szorongás, halmozottan jelentkeznek. A konferencia előadói olyan égető témákat jártak körül, mint a családi krízisek kezelése, az evészavarok, valamint a sérült gyermekeknél jelentkező agresszió és magatartászavarok. A részletekről Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány kuratóriumának elnöke adott tájékoztatást.
Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat, kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások. Most készül föl Szögedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket. Már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve az záró rész, az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés. Vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és éppen azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
Zárdori Csabáné, egy 40 éves Down-szindrómás felnőtt édesanyja is részt vett a konferencián, aki bemutatta rádiónknak közös életüket.
Bükkábrányból jöttem, és azért jöttem erre a konferenciára, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon ráillik a mi gyermek anya kapcsolatára, és a gyermeknek a gondjaira, a pszichiátriai gondjaira, és más egyéb gondokra is. Ahogy együtt vagyunk, meg ketten vagyunk, nagyon nehéz megoldani a helyzetét, nagyon megmakacsolja magát, nem akar kijönni sokszor a házból sem, amikor akkor kijön, de a kérésre nem. Nagyon nehezen öltözik föl, nehéz kimozdítani, most már ott tartunk, hogy már gyógyszer bevétele is nehezebb, amikor megmakacsolja magát, akkor már nem mindig akarja bevenni, és akkor van, amikor egy fél órát, egy óraosztát is eltöltünk vele, hogy ez megvalósuljon. Meg más egyéb mindennapi rutin dolgokban is, például, hogy öltözzél föl, vedd fel a cipődet, vedd fel a papucsodat, vegyél zoknit a lábadra, télen is esetleg zokni nélkül. Most már, hogy már ő 40 éves lesz, így mentálisan is épül lefelé, és nehezebb neki megmagyarázni a mindennapi tevékenységeket, amik eddig rutinszerűen mentek. Down-szindrómás nagyfiú, és emellett sok testi egészségügyi betegségei vannak, disztérzékeny, tejérzékeny, mentális problémái vannak, tüdő problémája van, oxigénre szorul, és talán akkor kezdődött nála ez a nagyobb fokú leépülés, mikor ez az oxigén hiánya keletkezett, ez a COVID-nak az utóhatása, és mert a sejtek nem kapnak elég oxigént, amikor nem megy az oxigén szintje, és ezáltal az agysejt sem kap elég oxigént, nem csak a többi szerve, és úgy érzem, hogy épül lefelé, mindenféle tégreképpen testileg, szellemileg épül lefelé. Jó volt, hogy több szülő is megszólalt, és elmondták a problémáikat, dolgaikat, amiből lehet tanulni, meg hát, ha hallok olyat még szakemberektől, olyan dolgokat, amit én be tudok vinni a napi életvitelünkbe, és ez esetleg segít abban, hogy könnyebb legyen egy kicsit nekünk. Mi vidéken lakunk, hát egy szülővel tartom a kapcsolatot Miskolcról, aki mindenben tájékoztat, ami történt dolgokban, próbálom az interneten is követni. Az a baj, hogy a segítségek már ahogy haladunk az idővel, szüleim ugye meghaltak, a nagyszülők, a gyermeknek, az unokatestvéreim, akik is nagyon a család összetartott és besegítettek, már ők is kiestek ebből a körből, hogy segítsenek. Szomszédok nagyon segítőkészek, nagyon jó közösségben lakunk. Most is reggel odavittem át, míg el nem vitték a napközibe, de a napközibe is csak egy héten egyszer hajlandó elmenni, ha kijönnek érte Mezőkövesdről. Hát ennyi segítségünk van. Ennyi, sajnos nincs több segítségünk. Most már kihalt a környezetünk. És a lányom még Budapesten laknak, nekik is van 3 gyermek, 3 unokám van, és hát ők se akkor jönnek haza, amikor éppen akarnak, amikor tudnak. Nagyon keveset tudok elmenni otthonról, mert állandó felügyeletre szorul, ugye éjjel-nappal. Hát ez most ide eljöttem, de van, amikor hónapokig nem tudok elmenni sehová. Amikor a gyermekeim hazajönnek, az unokáim, nekem az a töltődés. Az a töltődés, vagy nyáron el szoktunk menni, most már 2-szer voltunk Berekfürdőn, most ez az év lesz a 3. nyári táborba, és akkor az ott a többi szülővel beszélgetni, és oda nagyon vágyik a gyermek is. Igaz, hogy nem nagyon mozog, nem mindig jön ki még a fürdőben sem, de az, hogy ő ott lehet, meg a többivel lehet, meg akiket régebbről ismert, az nagyon várja.
Szögedi Dalma a Borsodabaú-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis Tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta beszélt a konferencián elhangzott témákról.
Mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is. És hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani, ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni. Szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem, meg szülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyerek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés. Szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van. Hogyha engem megbántanak, vagy megsebeznek, akkor szomorú leszek, sírni fogok, lehet, hogy haragudni fogok a másikra. Néha szoktam viccesen azt mondani, hogy hát lehet, hogy még olyan gondolatom is lesz, hogy nem tudom én, jó lenne egy téglát bedobni az ablakán, de hát nem fogom megtenni. Tehát ez lesz az érzelem szabályozás, hogy sok mindent szabad gondolni, sok mindent lehet érezni, előfordulhat, hogy ezek az érzések nagyon intenzívek, de hát nem fogom megtenni. Ha nem, belül lesz valamilyen módon csillapítom. Kimondom, elmondom, megjelölöm, nem tudom, mondjuk egy ilyen dühös helyzetben lehet, hogy egy kicsit így nyugtatom is magamat, lehet, hogy behívok ide másokat, felhívok egy barátnőt, egy házastársat, elmondom neki, és akkor egyszer csak az ember eljut oda, hogy már nem akar ilyet csinálni, már gondolatban sem, hanem csak az van, hogy nagyon haragszom rá. Tehát lecsillapítódik az érzés. És akkor látjuk, hogy valakinek ehhez. Valaki fel se bosszantja magát ennyire, tehát innen indulunk ki, de ha mondjuk valaki felbosszantja magát ennyire, akkor lehet, hogy 3 perc alatt nyugszik meg, lehet, hogy 23 perc alatt, az is lehet, hogy valakinek 2 napra van szüksége. De azt gondoljuk, hogy talán amikor már 2 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 2 évre, az már nem annyira optimális. Tehát, hogy ezért fontos, hogy erről beszéljünk, szerintem. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy azt nem tudom, mennyire sikerült az előadásban azt kihangsúlyozni, hogy épp egészséges szülői és gyermeki háttérrel is nagyon megterhelő a gyermeknevelés. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy van egy gyerek, vagy 2, vagy 3, ez most is számszerűleg talán mindegy is, ott megéljük azt, hogy hullaként megyünk az ágyba mondjuk este, vagy visszasírjuk a régi életünket, vagy nem, ahogy persze csak időlegesen teszünk meg egy-egy ilyen kifáradt helyzetben. Szóval, hogy ott, amikor 0-24-ben kell jelen lenni, az egy nagyon nehezen, azt gondolom, nagyon nehezen elképzelhető helyzet, hogy milyen lehet ez. És pontosan ezért van az, hogy erről meg azt gondolom, hogy még többet kellene beszélni, mert hogy azok a családok, ahol bármilyen, akár mozgás értelmi, vagy bármilyen fogyatékosságról, vagy sérülésről beszélünk, ott ezek a családok, ezek az emberek rendkívül sokat vannak magukra hagyatva. Volt arról szó az előző ugye, előadásban, hogy időnként a rendszertől várjuk a segítséget. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból nem is baj, hogy nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan akár szolgálatok, alapítványok, segítségek, ahol ezek a szülők úgy segítséget kaphatnak, hogy egyszerűen csak jön valaki, és már az maga segítség, hogy el tud menni egyedül a boltba, vagy az maga segítség, hogy úgy tud kimenni a kertbe, hogy nem kell mondjuk 3 percenként beszaladni, hogy mit tudom én a gyermekkel minden rendben, vagy már akár a felnőttel minden rendben van-e, hiszen a gyerekek szerencsére felnőtt. Nőnek. Szóval, hogy ez egy 0-24-es készenlétet jelent, és ilyenkor azt gondolom, hogy, és talán ezt mondtam is az előadásban, hogy ezek olyan megoldások lesznek, amik valójában nem is megoldások, mert nem tudunk más tenni, mint mondjuk kilépni a helyzetből. Kimegyek, és sírok egyet, kimegyek, és nem tudom, én veszek egy nagy levegőt, de hogy egészséges esetekben is ezt csináljuk, csak alapesetben ritkábban, és akkor, amikor egy 0-24-es jelenlét van, akkor ez így intenzitásában is, meg gyakoriságában is így meg növekszik, mert hogy ez egy állandó jelenlét, ami rendkívül megterhelő. Néha persze, mivel pszichológusként nagyon széles az a tárház, amivel foglalkozunk, időnként mondjuk tanulási problémával is kerül hozzánk gyermek, de hogy a leggyakoribb az mégiscsak az, hogy van valamilyen érzelmi megterhelés, akár a családon belül, akár a családon kívül, vagy hát nyilván azt is látjuk, hogy olyan, mintha sem belül, sem kívül nem lenne, de hogy ugye ez az, amikor ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy mi mennyire fáj, és aztán mégiscsak fáj valami, és akkor azt kell valahogy így felfejteni, hogy belül vagy kívül történik valami, ha belül, akkor az micsoda, ha kívül, akkor arra milyen ráhatásunk van. Szóval, hogy tehát nagyon-nagyon sok érzelmi krízis van, nagyon sok a milyen fenyegetettség, reményvesztettség, nem tudom, ilyen sokféle olyan dolog, amiknél, ezt talán az előadásban nem is említettem, hogy van ez a lelki rugalmasságunk, ez a reziliencia, és hogy persze a kutatások sok minden tényezőjét így felfejtették már, hogy ez mitől függ, de most én mégis így fogok fogalmazni, hogy egyébként fogalmunk sincs róla nagyjából, hogy miért van az, hogyha elmegyek az úttesten egy, vagy a járdán egy kerítés mellett, és megugat a kutya, akkor miért van az, hogy az egyik ember lehet, hogy egyszerűen csak tovább sétál, valaki lehet, hogy ugrik egyet, valaki lehet, hogy elszalad, és nem tudom én felhívja az anyukáját, barátnőjét, bárkit, valaki meg soha többet nem megy azon az utcán végig. És hogy nagyon sok tényezőt tudunk, hogy ebben mi lesz a befolyásoló, de vannak olyan dolgok, amikről nem tudunk, hogy mi lesz ennek a függvénye, hogy mi történik a személyiségben, a személyiségfejlődésben. Nyilván, ahogy az előadásban is mondtam, van egy genetika, amivel rendelkezünk, van egy velünk született temperamentum, egy idegrendszeri érzékenység, akár sérülékenység is, szóval nagyon sok olyan tényező van, ami ezt befolyásolja.
Új gyártókapacitást adtak át a műanyaggyártással foglalkozó Ongropak Kft. Szirma besenyői telephelyén. A közel 3 milliárd forint értékű beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalat óránkénti termelése 600-ról 1000 kilogrammra emelkedett. A fejlesztés nem csak az itt dolgozó 300 ember további megélhetését biztosítja, de tovább erősíti a térség beszállítóinak jövedelemforrását is. Az eseményen részt vett Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, és Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter is.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, de különösképpen miniszter urat, Szijjártó Péter miniszter urat, akinek nagyon sokat köszönhetek az elmúlt 16 évben, mert rengeteg beruházást segített idehozni a választókerületembe, de ugyan ilyen nagy segítség Jó István vezérigazgató úr is, aki mindig segítségül jön, és hát szeretettel köszöntöm az Ongropak vezetését, tulajdonosait, és örömmel jöttem, és mi nagyon büszkék vagyunk erre a vállalatra, erre a cégre, itt Szirmabesenyőben, és itt vagyunk a kezdettől fogva, és az Ongropak esetében úgy gondolom, hogy még sok-sok ilyen vállalatra lenne szüksége az országnak. Ugye magyarok tervezték, magyarok építették, magyar emberek dolgoznak benne, magyar családi vállalkozás, magyar a vezetése, és a PVC bázisú termékük pedig jelen vannak ugye az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, az építőiparban, és ugyanakkor ugye a nemzetközi szintéren is azért jelentős területet képviselnek, és jelentős szintet képviselnek. És ez a most átadott beruházás, az több szempontból is úgy tudom, hogy kulcsfontosságú, hiszen, ezt el kell olvasnom, PVC lemezgyártó kapacitás bővítése, ez a cég növekedését is biztosítja, ugye új raktár is lesz, akkor a logisztikai hatékonyság is erősödik, és hát, ha jól tudom, egy hőszivattyú is beüzemelésre kerül, amely ugye energetikai és környezetvédelmi szempontból, fenntartható fejlődés szempontból is egy jelentős lépés. És ez a beruházás nem csak az Ongropak cég növekedését jelenti és biztosítja, hanem ahogy hallhattuk itt az előbb a megbeszélésen, a magyar műanyagfeldolgozó ipar gazdaságát és versenyképességét is erősíti, sőt a nemzetközi téren is. Ezek az eredmények önmagukért beszélnek. Ha jól tudom, 2024-ben már 26,5 milliárd forint árbevétele volt a cégnek, és jelentős része, ugye 90%-a az az exportból, és ez jól mutatja a nemzetközi jelenlétét a cégnek. Viszont belföldön is fontos a szerepe, a beágyazottsága a cégnek, hiszen a beszállítók fele azért hazai. És hát hallhattuk, hogy jelentős a szerepe a képzésekben, az intézményekkel jó a kapcsolat, a Miskolci Egyetemmel, ami biztosítja az utánpótlást. Tehát ennek a cégnek az üzenete teljesen világos, hogy a magyar cégek is képesek a nemzetközi piacon egy jelentős helyet és szintet képviselni. Úgyhogy példaértékű a tevékenységük, és tudom, hogy Kovács úrnak is nagy szerepe van ebben, hiszen mindig nagy víziókkal rendelkezik és bír, de hát van egy jó csapat mellette, aki segít, és igyekszünk mi is mindent megtenni, miniszter úrral és a magyar kormánnyal, hogy az Ongropakot is, és itt a térséget is tovább fejlesszük, a cégeinket bővítsük, és új beruházásokat hozzunk ide, és erősítsük a vállalkozásainkat Miskolcért, Borsodért, a hazáért.
Köszönjük szépen az Ongropak vezetőinek és tulajdonosainak az ismételt meghívást 5 esztendővel ezelőtt. 2021-ben jártam itt, de a vidéki gyárakban dolgozó magyar emberek teljesítménye nélkül nem lenne nemzetközileg versenyképes magyar gazdaság, ezt mindenképpen tisztázni kell. És ma egy újabb magyar vállalkozás, egy újabb magyar vállalat beruházását jelenthetjük be, ráadásul egy családi tulajdonban lévő vállalat, amely a közép-európai térség egyetlen jelentős PVC lemezgyártó vállalata, a magyar műanyagipar meghatározó vállalata, az Ongropak. Itt egy 3 milliárd forintos beruházás történik, amely beruházáshoz a kormány 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást biztosít, hogy annak a 300 embernek a munkahelye stabil legyen, akiket az Ongropak foglalkoztat. Az eddigi 600 kg-os óránkénti teljesítmény 1000 kg-os óránkénti teljesítményre nő, ezáltal a vállalatnak a nemzetközi piaci pozícióját meg tudja erősíteni. Ugye amúgy is a habosított lemez gyártás tekintetében Európa 5 legerősebb vállalatának egyikéről beszélünk, ami egy óriási szó. Ahonnan én jövök, Győrből, ott az Audi gyár szokta büszkén mondani, hogy Győrből a világnak, ezt önök is itt nyugodtan elmondhatják, Szirma Besenyőről a világnak, hiszen 93%-os export hányaddal dolgoznak, ami azt jelenti, hogy szinte minden, ami ebből a gyárból kikerül, az valamilyen külföldi piacon kerül eladásra. És azért is fontos ez a beruházás, mert önmagán túlmutató jelentősége van, amikor az Ongropak fejleszt, akkor a környék vállalkozásai is fejlődni tudnak. Önök beszállítóinak döntő többsége magyar, és ezek a magyar vállalkozások is megkapják a fejlődés lehetőségét azzal, hogy az Ongropak bővül, az Ongropak beruház. A magyar műanyagiparban önök fontos szerepet játszanak, és hozzájárultak a tavalyi műanyagipari rekordhoz is. Tavaly valaha először 3000 milliárd forintot ért el a magyar műanyagipar termelési értéke. Ez az Ongropak nélkül egészen biztosan nem ment volna. Mint ahogyan az Ongropak fontos szerepet játszik Borsod, Abaúj-Zemplén vármegye gazdaságának teljesítményében is, amely az elmúlt 10 esztendőben duplájára nőtt, tavaly 4200 milliárd forintos éves termelési értéket mutatott fel a vármegye ipari teljesítménye, ilyen sem volt még korábban. Ez jó hatással volt a foglalkoztatottságra is, hiszen a munkanélküliség is bő 30%-ával csökkent. Ebben a választókerületben, ami a Szirma Besenyőt is magába foglaló Miskolc környéki választókerület, az elmúlt 10 esztendőben 59 olyan beruházás jött létre az önökével együtt, amelyekről a kormány kötött megállapodást képviselőasszony közvetítésével az itt működő vállalatokkal 59. Ezek összesen 500 milliárd forintos értéket képviselnek, és a kormány 70 milliárdos támogatást nyújtott ezekhez összesen, és ezek több mint 20 ezer munkahelyet biztosítottak be ebben a térségben. Szeretném megköszönni az Zongropaknál dolgozóknak azt a teljesítményt, amellyel lehetővé tették, hogy az Zongropak Európa 5 legjelentősebb vállalata közé tartozzon a saját piaci szegmensében, és köszönjük a vállalat vezetőinek és tulajdonosainak azt az elkötelezettséget és azt a kiállást, amely szükséges ahhoz, hogy bátor döntéseket tudjanak hozni.
Miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsainné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyőhasználat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünkben, tehát hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát hogy mennyit bír ki az idegrendszer. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb. De azt gondolom, hogy az legalább ennyire fontos, hogy mit az, amit helyette odaadhatunk. Tehát mire van szüksége az idegrendszernek az egészséges fejlődéshez? Tehát nem az elvétel, nem a tiltás itt a cél, de természetesen vannak olyan szerek, vannak olyan tevékenységek, vannak olyan hatások, ezt szülőként tudjuk egyébként is, amiktől óvni kell a gyerekeket addig, amíg ezzel nem tud bánni. Tehát sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy jaj, hát 21. században nem lehet azt, mert inkább a tudatos használat és a valami. Persze, igen, de hát azért 3 évesen nincsen ilyen tudatos használat, tehát ott más tekintetben is azt mondom, hogy a szülők nagyon megnézzük azt, ugye, mit adunk neki enni, mi az, ami nem veszélyes a környezetében, és nem csak a 3 évesnek, ugyanígy természetesen, hogy az idegrendszer 21-23 éves korig fejlődik. És pont a legnehezebb része az, hogy ez a maga az a prefrontális kéreg, tehát amivel következményekkel tud számolni, előre tud gondolkodni, jó önuralommal rendelkezik, morálisan tud gondolkodni, stb. Ez a legkésőbb fejlődik ki, tehát odáig kísérni kell ezt az egész folyamatot, és abban bizony vannak korlátok is, vannak megértésre szoruló dolgok, tehát el kell magyarázni, és ott én vagyok a vezető. Tehát persze, hogy mondjuk egy dopamin hatásról, ha beszélünk, ugye ez egy jutalomhormon, és egy nagyon, nagyon kellemes hatásrendszer, és sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly, tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is, ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, nem csak, hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításban is helyek közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolában, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazdoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolata, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad. Már elég nagy a baj. Tehát mindig azt látjuk, hogy amikor már elég nagy a baj, akkor jobban nyit az ember. Tehát amikor már nagyon fáj. És vannak már rétegek, akik már nagyon fogékonyak. Tehát most azért a szakemberi réteg nagyon látja. Tehát ugye az első, amikor kivettük a kezükből a gyerekeknek az iskolába, hát az nem az iskolai réteg volt, aki ezt nagyon akarta, hanem a klinikum. Tehát a klinikum több éve látta, hogy gyerekek, a baj nagyon-nagyon-nagyon nagy. Tehát nagyon bele kell nyúlni. És most szól a klinikum a közösségi média ügyében is, hogy ott is nagyon erős a... És azért vannak már szülők, akik már látják ugye a nagyobb gyerekeiknél, hogy hát ez, mert ugye nem jelenik meg a probléma olyan hamar, mint hogyha megivott volna egy bögre pálinkát, az akkor rögtön kiüti, látom, hogy ez nem volt annyira jó. Itt, ha néz egy órás mesét, az nem látszik annyira rögtön, meg holnap is, azért látszik, persze én is látom, de nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hülye minden itt, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne, tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg hát a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt, tehát hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásomban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban. És mondom, vannak már iskolák, osztályok, csoportok, városok, akik összefognak, és valóban tényleg egy ilyen közösségi erővel, mert a gyerekeknek egyedül ellenállni ebben nagyon-nagyon nehéz, nagyon erős a csoportnyomás. Tehát én azt gondolom, hogy be fog gyűrűzni nyilván a mélypont után, jön egy emelkedés, csak inkább tényleg azt látjuk, hogy addig ez a generáció, aki az ne menjen így rá, mert nagyon-nagyon sokat veszítünk. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy most nagy méretben van a baj. Tehát tényleg nagy méretben, és hogy vakság miatt van, sötétség van. Tehát, hogyha beszélgetsz egy szülővel, egy kismamával, egy valakivel, hogy hát miért ez nem olyan rossz, hát csak ezt nézi, hát hogy egy kicsit ilyen, meg a nagyival szoktunk, meg egy kicsit csak a mesét, meg a Baby Einstein, meg a nem. Tehát egyszerűen nincs tudatában. És érezzük azt, hogy miért. Nagyon nagy a lobby, itt is felhívtuk a figyelmet rá, hogy ez egy hatalmas nagy üzlet. És nagyon sokáig nem jutottak szóhoz azok a szakemberek, azok a fórumok, akik már úgy kiabáltak volna, logopédusok például, hogy megakad a beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, ami ugye kognitív hiányokkal is, vagy kognitív sérülésekkel is jár, hogy nem engedték szóhoz, és sokszor hát nem olyan súlyos, csak tudatosítani kell, stb. Szóval ez a lobby tevékenység nagyon-nagyon erős volt. De azt hiszem, hogy át fog billenni, mert hogy a következmények nagyon erősen látszanak már. és nem akarnak szembesülni ezzel, mert ugye ezt mi is érezzük, és ezt még a kutatók is érzik, hogy saját maguk is sokszor csúsznak bele ebbe az őrült vonzásba, ami hát ez egy droghatás, nyilván ezt látjuk. És azt gondolom, hogy ott csak a szabályozás tesz valamit. Tehát ma már bántalmazásnak számít az, hogyha nem tudom én, alkoholt adsz a 3 éves gyerekednek, vagy megengedett X dolgot, vagy veszélyezteted az egészségét. És azt gondolom, hogy itt van a törvénykezésnek, a törvényalkotásnak, a jogalkotásnak, a vezetőknek, a felső vezetőknek a nagyon nagy szerepe. Tehát, hogy sokáig és régóta kérjük már az oktatás irányítást is, hogy például az óvónők azok ne minősüljenek az szerint, hogy mennyi IKT-t használnak, ugye ilyen, tehát azért, mert akkor az óvónő is úgy érzi, hogy ez őtőle elvárás, ő akkor minőségi, hogyha behozza a nagy képernyőt, és megmutatja a gólyafészkelést. Hát többet érnének, kimennének az udvarra, és megfognának egy gilisztát. Tehát nagyon fontos lenne, hogy segítsen a vezetés, mert aki nem érte föl ésszel, akihez nem érte el ez, vagy éppen, hogy pont belesüllyed ő is ebbe a dologba, és nagyon nehéz szembenézni, ott csak egy külső erő segít abba, hogy te figyelj, itt meg kell állni. Védőnőknek nagyon nagy szerepük van, és minden olyan szakembernek, aki kapcsolatba kerül a szülőkkel, még akkor, amikor nyitottak. Tehát ez látszik, hogy akkor a kismamák ugye ilyenkor nagyon jaj, mit adjak neki enni, és lehet, hogy itt azzal is szívesen, vagy szívesebben, vagy könnyebben szembenéz, hát hiszen annyira szeretné, hogy annak a gyereknek, ugye az elején vagyunk, védőnő hatalmas nagy erő lehetne ebbe, orvosok nagyon nagyok lehetnének, óvónők, bölcsödések, kisgyermeknevelők. Tehát ott, amikor még azért nyitva van, és talán nincs annyira, hogy nem dobtuk el annyira a súlykot, és nem olyan nehéz visszajönni. És talán a szülők is fiatalabbak, talán ő sem erült még annyira, bár lehet, hogy nem tudom. Szóval a szülőnek a legnehezebb, a mintaadó szülőnek arra való ráhatás, de nagyon sokat használhat. És én azt gondolom, hogy ha ezt sokszor gondoltam arra, hogy egy 25 évvel ezelőtt, 30, nem tudom én, akkor nem volt minden táskába egy kis innivaló. Ugye? És nem tudtuk azt mondani, és elkezdték mondogatni, hogy fontos a folyadék, fontos, mert erre fontos, úgy fontos, arra. Most akárhova belenézel, akárhol egy buszon, mint egy cumizó nemzet, mindig kicsit előveszük, nincs vele baj, csak egyszerűen, amikor elég fontosnak láttuk azt, hogy fontos a folyadék, akkor elkezdtünk ehhez egy kicsit alkalmazkodni, és azt gondolom, hogy ezzel az összefogással, tehát hogyha egy szülő is hallja, hogy a védőnő is azt mondta, az orvos is azt mondta, a tanító is azt mondta, a tévében is azt hallottam, de jó lenne, a rádióban is hallottam egy ilyet, a valamik, ja, és volt egy olyan szomszéd is, azt mondta, ó, hát érted, olyan lazán mondta, nálunk nincs tévé, persze, hát mindig, érted, hogy érzi azt, hogy jönnek ezek a minták, gyakorlatilag ő is fontos fogja látni, ide kellene eljutni, és azt gondolom akkor, mert azért ez is így kúszott be, hogy hát nem fontos, nem érdekes, kényelmes, különben meg fejleszt is, elhitették velünk, hogy ez nagyon, és akkor majd lehet tudatosan csinálni, és akkor majd minden jó lesz. Hát nem lesz annyira jó, és hogyha ezt is elterjesztjük, hogy ennek mi az útja, hogy itt meg kell fogni ezt a dolgot, és vezetni kell, hát ugyanúgy, mint a korlátok, a fegyelmezés és a szabadság kérdése. Tehát abba is már azért rájöttünk, hogy azért kellenek az egónak a korlátai. Tehát kell az a vezetés, kell az a meder, persze, hogy úgy, hogy szeretetteljesen, és legyen benne szabadság is, de azért szükséges az, hogy tényleg megismerje az énjének a határait is.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban megismételtük az április 29-i adásunkat. További jó rádiózást kíván önöknek a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Domán Vivien.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!